Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével.
A Felforgatók podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Nem fél kimondani, beleállni, és ha kell, köveket megmozgatni. Az igazságérzet és az együttérzés hajtja. A gyermekjogok egyik, hanem a legerősebb hangja Magyarországon. Évekig ő volt az UNICEF gyerekjogi igazgatója itthon, míg nem 5 évvel ezelőtt megalapította saját alapítványát, a Hintalovon. Dr. Gyurkó Szilvia ebben az epizódban arról is mesél, miért véli úgy, hogy a gyermekjog igenis világnézet.
Emlékszel arra, hogy életedben először mikor és kér álltál ki először?
Szerintem a tesómér, nyilván a szüleinkkel szemben, amikor azt éreztem, hogy így valami olyan történik, ami nem oké, de ez nyilván nem volt egy ilyen tudatos dolog.
Hány éves voltál?
Hát szerintem olyan 9-10 lehettem.
Azért az nem olyan későn volt. Nem minden 9 és 10 éves mer szót emelni bármi ellen.
Ja. Azért a szüleink azt nagyon, szerintem abban nagyon jók voltak, hogy úgy engedték, meg támogatták azt, hogy a saját véleményünk meg legyen, legalábbis az én esetemben azt nagyon támogatták, hogy a saját hangomat megtaláljam, meg minden segítséget megadtak ahhoz, hogy a lehető legtöbbet olvassak, megtanuljak, hogy ebben jól legyek. Nyilván nem az volt a céljuk, hogy ezt velük szemben használjam, úgyhogy valószínűleg ez egy ilyen mellékhatás volt, amit nem kalkuláltak bele. De becsületükre legyen mondva, hogy ezt nem letorkolták, hanem így elfogadták.
És akkor is kvázi igazat adtak neked magukkal szemben?
Nem, az nem, de az, hogy nem jött utána egy megtorlás, vagy nem az volt a megélésem, hogy ez nem szabad, hogy ez nem lehet, inkább az volt a megélésem, hogy az ember megcsinálja, és nem biztos, hogy van következménye, ami egy jó tapasztalás volt, mert ez mind a mai napig így van.
De ez szélmalomharc is egyszer, mintha 9-10 évesen ez rögzül egy fiatalnak a fejében, nem?
Azt gondolom inkább, hogy megtanít arra, hogy átkeretezd azt, hogy mit jelent a siker, vagy hogy te mit tekintesz sikernek, és ez abban a szakmában, ahol én dolgozom, az nagyon fontos, hogy az embernál csak azt tekintse sikernek, amikor 100%-ban eléri azt, amiért küzd, hanem hogy észrevegye azokat az apró lépéseket, vagy azokat az apró változásokat, vagy egyszerűen csak tanuljon abból, hogyha kudarcot vall, vagy hogyha sokszor kudarcot vall.
A te értékrended szerint mi a siker?
Attól függ, hogy milyen ügyről van szó, tehát a konkrét ügyekben is más a siker nyilván, amikor a társadalmat szeretném, vagy szeretnénk egy kicsit átkattintani, hogy tekintenek a gyerekekre, abban is más a siker, de hogy inkább azt mondanám, hogy ez minőségi kérdésé vált, és nem mennyiségivé. Tehát, hogy nem a nagy csimbum dolgok, meg a nagy változások a siker szerintem, hanem a minősége, tehát, hogy egy apró pici, egy fél mondat is tud az lenni. Tehát mondjuk az ember, vagy mondjuk én kudarcot vallok egy gyerek képviselete során, és nem az a döntés születik az ő ügyében, amit én jónak gondolnék, de utána kapok egy visszajelzést a jelen lévő egyik szakembertől, hogy ez neki mennyire megerősítő volt az, amit csináltam, és hogy ebből ő táplálkozik majd a következő eset megbeszélésen vagy eset konferencián, akkor az is valamilyen módon egy siker.
Te ezt kudarcként éled meg sokszor, amikor egy gyerek esetén nem az történik, amit eredetileg szerettél volna?
Hát, hogy a frázban-e, persze. Persze.
Az hogy néz ki a gyakorlatban? Ilyenkor nagyon bele tudsz busongani a történetbe?
Az ember először körbenéz, vagy én először körbenézek, hogy ott van-e a fal, ahol gondolom, hogy van, tehát, hogy ez a kudarc, ez egy végleges dolog-e, vagy még lehet tologatni a falon, vagy meg lehet-e kerülni, tehát, hogy van-e olyan alternatíva, amit még figyelembe lehet venni. Tehát nyilván ez az első, hogy valamilyen módon megpróbálom a kudarcot megnézni, hogy ez végleges-e, vagy lehet vele valamit csinálni. És aztán vannak helyzetek, amikor ott van a vége a történetnek, az nagyon szomorú, az nagyon égeti az embert, persze.
Mennyi időnek kell eltelnie, míg az ember ebből föl tud valamilyen szinten kapaszkodni?
Ez is ugye válogatja, tehát, hogy a súlyos bántalmazás ügyeknél, tehát mondjuk egy gyerekkel szembeni szexuális visszaélés ügynél, ott az ember pontosan tudja, hogy nagyon komoly következményei vannak annak, hogyha kudarcot vall.
A kudarcot esetben csak, hogy értse mindenki. Micsoda?
Hát például, hogy lezárnak egy büntetőeljárást a bizonyítékok hiányában, vagy ami még durvább, bűncselekmény hiányában, és az az elvárás a hatóságoknak, hogy a dolgok rendeződjenek vissza. Tehát azt mondják, nem csak azt mondják, hogy nem bizonyíthatjuk, ami történik, hanem azt mondják, hogy a gyerek hazudik, vagy ez meg sem történt, és ennek a következményei ugye nagyon sokszor azok, hogy a gyereknek például kapcsolatot kell tartania azzal, aki egyébként ő bántalmazta.
Tehát, ilyenkor a ti mozgásteretek meddig terjed, vagy hova terjed egy ilyen helyzetben? Mert ez tehetetlenség valamilyen szinten. Nem nagyon tudok mit csinálni.
Persze, hát ugye itt az is a kérdés, hogy hány éves a gyerek, mert hogyha már olyan életkorú, hogy lehet veled dolgozni, akkor ez rémcinikusan hangzik, de hogy ilyenkor az mozgásteret jelent, hogy a gyereket felkészíteni arra, hogy hogyan tudja saját magát megvédeni, meg az ő környezetét felkészíteni arra, hogy mondjuk egy hosszú éveken keresztül tartó büntetőeljárás ideje alatt is a gyerek nőtt, és ennek tud jelentősége lenni ebben, hogy mennyire tud nemet mondani, mennyire tud félrelépni azokból a helyzetekből, amik bántalmazók lennének, mennyire tud segítséget kérni. Tehát mondjuk az a gyerek, akit először bántalmaztak 3-3,5-4 éves korában, aztán ez az egész kiderül mondjuk 5 éves korában, elindul egy eljárás, az lezárul, amikor ő 7 vagy 8 éves, akkor egy 8 éves gyerekkel azért ő már nem 4 éves. Tehát, hogy ezt nagyon sokszor a környezetnek is meg kell értenie, hogy ezekben a helyzetekben, hogyha a jogi eljárások lezárulnak, akkor sokszor nincs más út, mint ez.
Te az a típus vagy, aki egy ilyen ügy lezárultával is tartja a kapcsolatot a kiskorúval? Tehát személyesen tudsz a sorsukról, nem?
Nem, ezt próbálom is elkerülni.
Miért?
Hát, mert ez nagyon, nagyon megterhelő. Ugye én 9 éven keresztül dolgoztam az Eszter Alapítványnál, ami akkor, és egyébként most is, ha még működne, akkor az egyedüli olyan ellátóhely lenne, ahol a szexuális erőszak áldozatai kapnak jogi, meg pszichológiai segítséget. És az a 9 év az nagyon nehéz volt. Tulajdonképpen a végére értem oda, hogy észrevettem, hogy mennyire elhasználódtam ebben az időszakban, tehát nagyon sok volt a kudarc élmény, nagyon sok volt a nehézség, és akkor utána hoztam egy ilyen döntést, hogy a konkrét ügyektől távolabb lépek, tehát hogy ma már inkább csak konzultálok a kollégáimmal, úgyhogy ma már nincs lehetőségem arra, hogy szoros kapcsolatba kerüljek. Ugye a korábbi időszakban ez azért alakult ki, vagy alakulhatott ki, mert hogy hosszú ideig tartanak az eljárások, tehát hogy sok kapcsolattartási lehetőség volt.
Vagy de szívedre vetted az adott esetet?
Hát nem tudja az ember nem szívére venni. Szóval szerintem ilyen nincs. Azt kell megtanulni, hogy mit veszel a szívedre. Mm. Tehát nem a teljes ügyet, nem örökbe fogadod a gyereket, kvázi nem annak a terhét, hogy mások mennyire elcseszik a adott helyzetben az ügyet, vagy a saját részüket, hanem azt veszed a szívedre, hogy te mindent megtegyél ebben az ügyben. Azt meg szívedre is kell venni, mert különben nem lenne az a motor, ami visz előre. De hogy ez is egy tanulási folyamat, amíg az ember megtanul távolságot tartani mások hibáitól, meg a rendszer problémáitól, viszont azért meg abban meg nagyon beleáll, ami a saját része.
Egy ilyen ember, ha kudarccal találkozik, és sokszor találkozik kudarccal, volt olyan, hogy azt mondtad magadban, hogy hagyom az egészet a fenébe?
Persze. Hát,
és az meddig tart?
Szerintem nagyon fontos ebben látni azt, hogy az ember, tehát hogy a kudarcok az melyik, mire hívják fel a figyelmet, tehát én azért egy ilyen analitikusabb ember vagyok, tehát amikor abban szembesülök, hogy most nagyon sok a kudarc, akkor szeretek megállni, leülni és megnézni azt, hogy miért. Tehát, hogy ez most azért van, mert én használok egy rossz nyelvet, ez azért van, mert most hirtelen elkezdtem provokálni a rendszert egy olyan ponton, amin nem lehet keresztül menni, az-e a jó út, hogy továbbra is nyomom ezt a gombot, és megpróbálok itt áttörni, mert lehet, hogy sok a kudarc, de ez az egyetlen út, amin keresztül elő előre tudunk menni, vagy pedig jobban járok akkor, hogyha most ezt itt időlegesen földöm, és keresek valami alternatív utat, és hogy ez mindig attól függ, hogy éppen mi a kudarc. Az a kudarc, amikor az ember azzal szembesül, hogy rossz döntések születnek, és amögött egyéni felelősségáthárítások vannak, vagy pedig egy ilyen rendszer problémát. De hogy én adtam már föl a munkát egy évre, mentem el egy év pihenőidőre, hogy úgy tisztán lássam, hogy milyen helyzetbe kell visszatérni, és hogy most is egy ilyen előtt állok.
Ilyen előtt állsz?
Igen, 2021-ben nem fogok dolgozni, szabatikára megyek pihenő évre.
Ez egy ilyen tisztulás? Tehát teljesen rendet tesz az ember a fejébe? Telítődik?
Nagyon elhasználódtam ebben az évben, meg igazából az elmúlt 5 év volt nagyon nehéz, ugye a nullából felépíteni azt az alapítványt, ami ma már azt gondolom, hogy véleményformáló a Hintalovon Alapítvány, olyan szakmai munkáink vannak, olyan reputációnk, nemzetközi területen is, meg Magyarországon is olyan nemzetközi szervezetekben tagságok képviseltek, ami abszolút feltette az alapítványt a térképre. Emögött azonban 5 év napi 14-16 óra munka van, ami egyszerűen elhasznált, és azt kellett észrevennem, hogy már a munkámban, a szakmai döntéseimben is nagyon elő van az, hogy fáradt vagyok, és hogy abban kellett szembesülnöm, hogy hozok döntéseket azért, mert a fáradtságom van elől, nem pedig a szakmaiságom, ez az egyik része. A másik az, hogy kezdtem azt érezni, hogy nem kapok levegőt, tehát hogy az az értékrend, amiben én jogászként hiszek, meg gyerekjogokkal foglalkozó emberként hiszek, hogy ez a szabadság, egyenlőség, testvériség, elfogadás, egymás mellett élés, hogy ez olyan szinten lett megprovokálva az utóbbi időben, hogy egyszerűen muszáj egy kicsit távolságot tartanom a közélettől is, meg ezektől a folyamatoktól is. Harmadrészt meg hát azért a családom megsínlette ezeket az elmúlt éveket, és hogy most arra szeretnék figyelni, aki nekem a legfontosabb. Nyilván a saját családomra is, hogy ehhez is kell egy kis idő, hogy nem mindig az legyen, hogy 3 dolgot intézek, és amellett van még az, hogy figyelek azokra, akik fontosak, hanem hogy most legyen egy ilyen prioritásváltás.
És ez egy évig fog tartani, nagyon szerettem.
Hát ugye egyszer már csináltam ilyet, az egy évig tartott, és az nagyon jó volt. És
az ilyen tisztító.
Az abszolút. Hát igen, és hogy egy év az valami olyan, ami után visszatérni, az ember tud más minőségben visszatérni, tehát hogy ez nekem abból a szempontból is fontos volt, hogy azt kezdtem észrevenni, hogyha gyerekjogokról van szó, akkor azzal engem azonosítanak, és hogy erre nagyon szeretnék odafigyelni, hogy ne, tehát hogy ne legyen gránitból kifaragva az, hogy valaki valaminek a képviselője, mert ez nem tesz jót az ügynek, meg ez nem tesz jót az embernek. Tehát, hogy nekem sem tesz jót, hogyha ilyen kádártitkárságként tekintenek az alapítványra, és mindenki írogat, most azonnal oldjuk meg a problémáját, mert hogy ez nem így működik. És hogy én sem szeretnék belemerevedni ebbe a szerepbe, hogy bármit mondok, annak olyan szintű jelentősége van, ami például megfoszt fiatalokat vagy másokat attól, hogy ők is artikulálják a véleményüket, tehát szerintem ez az egy év, ez ebből a szempontból is fontos lesz, hogy így tisztában jövök én is azzal, meg mások is kapnak lehetőséget arra, hogy az aktuális ügyek kapcsán, meg nyilván tartalmilag is úgy tudjanak megjelenni, ami után, hát ugye nem az van, hogy én vagyok ilyen nagyon előtérbet holva.
Azt lehet tudni, hogy mondjuk egy ilyen alkotói szabadság, ami egy évig tart, az mivel telik? Tehát hogy töltődik egy jogász?
Úgy az első időszakban nem történik semmi, ami nagyon-nagyon megerősítő és nagyon jó. És aztán a második időszakra azért vannak terveim, alapvetően írós tervek, hogy az, amire sosincs idő a mindennapi összetűlődésbe, hogy az ember konkrétan elmélyülten végig gondoljon alaposan kérdéseket, amit én már tologatok magam előtt, hogy a gyerekek eszemeni szexuális visszaélések kapcsán is nagyon sok olyan ismeret van, amit jó lenne egy könyvbe összefoglalni és kitenni, hogy ne kelljen minden beszélgetést a nulláról kezdeni, tehát azért az már nagyon, tehát ott valami nincs rendben, hogyha évek múltán is az ember elővesz mondjuk egy PowerPoint prezentációt, és ugyanazokat a diákat tudja használni, és ugyanazokat a diákat kell feltenni, tehát hogy ott nem csak azzal van baj, hogy a társadalom nem tanul, vagy a szakmai közösség nem tanul, ott velem is baj van, hogyha mindig ugyanazokat a narratívákat veszem elő.
De az nem fordulhat elő, hogy egy év múlva azt mondod, hogy tulajdonképpen én találtam egy másik fajta utat, egy másik ívű pályát, és karriermódosításra is sor kerülhet.
Dehogy nem.
Dehogy nem?
Persze, abszolút.
Akkor nagyon telítődtél te azért most.
Azt gondolom, hogy kívül és belül is olyan elvárásokkal szembesültem, aminek hosszú távon nem lehet megfelelni.
Bocsánat, de ezeket az elvárásokat most, hogy így olvasgattam, az életrajzodban, nem? Elsősorban te magad tápláltad saját
magad
felé? Hát
hogyne, persze, hát én egy maximalista ember vagyok, aki mindent csak 120%-ra tud teljesíteni, és nyilván ugyanezzel a finomsággal választottam magam köré a munkatársaimat, akik szintén perfekcionisták, és mindenki 120%-on teljesít, és aki véletlenül elfogadja a 80%-os teljesítést is, az néha ilyen űrlakónak, vagy ilyen maslakónak érzi magát.
Szeretnél ettől a tulajdonságottól megszabadulni, szerinted? Jobb lenne?
Szeretnék megengedőbb lenni magam felé sok dologban, miközben a szakmai munkában nem hiszem, hogy ezt valahol meg fogom tenni, tehát hogy annyira azért már azt gondolom, hogy közel kerültem magamhoz, hogy tudjam, hogy a bőrömből nem tudok kibújni, tehát hogy valószínűleg mindig is így fogok dolgozni, és mindenben 100%-ba bármit fogok csinálni.
Ez munkaalkoholizmus?
Hát persze, én ezzel coming out-oltam is pár évvel ezelőtt, hogy hát, hogy függő vagyok, és hogy nagyon sokat dolgozom.
Az mit jelent? Hány óra szerinted naponta, amit igazán csúcsra járatot ezzel töltöttél?
Átlagban az egyáltalán nem túlzás, napi 13-14 óra, ugye ez most már objektív is, mióta az embernek a digitális eszközei mérik a képernyő időt, azért ez egy nagyon komoly szembesülés, amikor jön az értesítő, hogy 14. órája ősz a gép előtt.
Volt olyan pillanat, mikor a szívedhez kaptál, vagy a fejedhez kaptál, hogy azért ez kemény. Tehát egy mellbevágó élmény fűződik hozzá?
Nem tűnik ez soknak. Egyrészt azért, mert hogy az ember így ilyen, hát mint a cirkuszban ez a tányérpörgető művész, mert hogy vannak az egyéni ügyek, van az alapítvánnyal kapcsolatos ügyek, iszonyatosan izgalmas dolgokat csinálunk, tehát minden, amit csinálunk, arról azt gondolom, hogy a világ legjobb dolga, tehát hogyha ez egy kutatás, ha ez egy kampány, hogyha ez egy program, ha ez egy kezdeményező, mindegyikre úgy nézek, hogy innovatív, izgalmas, példamutató, módszertanilag mindenféle szempontból, tehát hogy ott menet közben nem üt be a fáradtságérzés, az üt be, hát mint minden függőnél, amikor eltűnik a munka, és akkor kilép egy ilyen légüres térbe, és akkor hirtelen azzal szembesül, hogy oké, de hogy mi más van még az életben a munkán kívül.
Sok mindenről ilyen értelemben szerinted nem is azt mondom, hogy lemaradtál, de háttérbe soroltatott ennek köszönhetően? Van ilyen bűntudatszerűséged ilyen értelemben?
Ó, hát én bármitől tudok bűntudatot érezni. Nyilván más, persze.
Te tudod ennek az okát, gondolom.
Persze, abszolút. Hát is próbálok is ebből megtartani azt, ami ugye a lelkiismeretesség része, ami pozitív, és hogy letenni azokat a korbácsokat a kezemből, amivel magamat büntetem, hogy miért így, meg miért úgy, meg miért nem amúgy. Ezzel együtt is persze, hogy itt vannak hangsúlybeli eltoldások, de hogy senki nem, szóval hogy ebben abszolút hiszek, hogy az emberek nem fröccsöntéssel keletkeznek, tehát nincs egy forma, és mindenkinek ugyanúgy kell, tehát hogy ez abszolút szubjektív, hogy ki mennyit tud dolgozni, vagy ki mennyire gyorsan dolgozik, hogy ki hogyan tudja koncentrálni a figyelmét, hogy mit tud párhuzamosan vinni. Próbáltam zsonglőrködni, de hogy most megint abban a fázisában vagyok az életemnek, hogy azt gondolom, hogy nem szeretnék zsonglőrködni többet, hanem egész egyszerűen annak kevesebb lesz most a megoldás.
Szerinted aztán nem szemtelen a felvetés. A munka tette, vagy teszi helyre a te életed, vagy tulajdonképpen azt tartotta egyben?
Inkább azt mondanám, hogy volt egy nagyon, nagyon erős drive, egy nagyon erős mozgató rugó, ami szólt sok szempontból rólam, és az én szubjektív megélésemről, tehát, hogy én hogyan voltam gyerek, nekem mire lett volna szükségem gyerekként, amit nem kaptam meg.
Azt lehet tudni, hogy az mi volt? Csak úgy így a mozgatórugókba belelássunk.
Hát az a fajta elfogadás, az a fajta figyelem, az a fajta erőszakmentesség, amiben beletartozik az is, hogy mondjuk a szülő nem zsarolja érzelmileg a gyerekét azzal, hogyha nem pontosan úgy viselkedik, ahogy ő azt elvárja tőle, akkor szerethető-e vagy sem. Ugye az én csomagomban alapvetően ez van.
Tehát egy függőségi viszony volt?
Egy nagyon erős elvárási viszony volt, amiben beletartozott az, hogy a szerethetőségnek az része, hogy az ember a külső elvárásoknak megfelel. Tehát az, hogy nekem mindig fontosabb volt az, hogy mások ne halljanak tőlem nemet, vagy hogy én mindig megfeleljek annak az elvárásnak, amit mások támasztottak velem szemben. Ez egészen a legutóbbi időkig egy nagyon élő, nyilván nehézség, meg nyilván a perfekcionizmus sok szempontból ebből fakad, de ahogy az ember a saját életében megérkezik azokba a fázisokba, hogy ezt megdolgozza, elengedi, elkezd felnőttként felelősséget vállalni a saját életéért, ráismerni arra, hogy ezek nem jó minták, akkor nem eltűnik ez a motor, hanem egész egyszerűen átalakul, tehát hogy már nincs szükségem arra, hogy minden gyereket egyenként én mentsek meg felismertem azt, hogy ez nem is fog tudni megtörténni, de cserében nagyon sokat tudok tenni egyéb képességeim révén azért az ügyért, ami meg még mindig fontos. De az, hogy most megállok, az abból a szempontból is jó lesz, hogy szerintem előtérbe fog kerülni az, hogy hol tudok most 43 évesen, 18 évnyi nem kevés munkával a hátam mögött úgy megtalálni egy új helyet magamnak, ahol már nem akadálya vagyok a fejlődésnek adott esetben, vagy nem beazonosítója, hanem tényleg valahogy a megoldás része.
De ha jól sejtem, a szüleid felé volt egy nagyon komoly megfelelési vágy.
Hát első körben persze, abszolút, igen.
Ez soha nem lanyhult? Kisgyerekként?
Hát nem tudott, mert hogy az anyukám meghalt nagyon, amikor nagyon fiatal voltam. Az apukámmal való kapcsolatom meg mindig egy távolsággal volt, tehát hogy én az anyámon keresztül kötöttem az apámhoz, tehát ott mindig volt egy nagyobb távolság. És aztán így az autoritásnak, vagy a külső személyeknek való megfelelés, az ugye mindig behelyettesíthető. Tehát ha jöttek a tanárok, jött az edző, aztán jöttek a főnökök, meg jöttek azok a szakemberek, akiket mesteremként tiszteltem. Tehát, hogy a nekik való megfelelés az mindig behelyettesíthető volt, és egy idő után ugye itt a szülőktől az ember távolabb kerül.
De ezt mióta látod ilyen világosan és tisztán?
Hát ezért én letoltam most már több mint 10 évet terápiában, úgyhogy magamtól valószínűleg nem láttam volna ennyire tisztán, de az, hogy...
De volt egy pont, amikor azt mondtad, hogy te szeretnéd ezt objektíven megítélni, és valamilyen formában segítséget kérnél?
Szerintem az ember ezt nem így mondja ki, hanem elkezdi őt nagyon feszíteni az, hogy nem működik jól az érzelmi immunrendszere, tehát nem tudja megvédeni magát a hülyeséggel szemben se, és hogy adott esetben csak a lépcsőházban jut eszébe, hogy ott a jó ég, abban a helyzetben mit kellett volna mondanom. Hogy nem tudom megvédeni magamat, hogy miért nem tudom megvédeni magamat, miért vállalom el pénteken délután 4-kor is azt a munkát, amitől egész hétvégén dolgozni fogok, ahelyett, hogy azt mondjam, hogy srácok, ez most nem fér bele. És az, amikor az emberben szerintem ez a feszítő érzés megérkezik, ezen akar változtatni, és aztán ebben a munkában jut el nyilván oda, hogy a saját gyerekkorában mi történt, és hogy ezt megpróbálja szétszálazni az anyukája felé is, meg az apukája felé is, meg az összes egyéb hozzátartozója felé is, hogy mi az örökölt sorsa, mi az, ami megtörtént vele, mi az, ami egyszerűen bekövetkezett, és senki nem felel érte, mégis hat rád, és hogy mi az, amiért te tudsz felelősséget vállalni, és hogy ezt én nagyon komolyan gondolom, hogy egy bizonyos idő után az ember felelős azért az arcért, amit visel, meg a tetteiért, és hogy nem mondhatjuk, hogy a szüleim ezt meg azt csinálták, mert persze, ez megtörtént, de hogy egy bizonyos pont után én vagyok felelős érte, és ezt érzem most a szakmai munkámban is, hogy én vagyok a felelős azért, hogy túlvállalom-e magam, én vagyok a felelős azért, hogy a kollégáim túlvállalják-e magukat, és hogyha ezen úgy tudok változtatni, hogy egy lépésben kivonom magamat a forgalomból, akkor most ezt kell tenni.
Egyébként azért az érdekes dolog, hogy azt mondod, hogy folyamatosan bűntudatod volt, nem igazán mertél nemet mondani, volt egy folyamatos megfelelési vágy, noha 8-9 évesen mégis kiálltál a testvéredért.
Persze, mert hogy ezt méltányolták, tehát hogy azért ez nagyon sok esetben nem úgy működik, tehát nekem nem voltak bántalmazó szüleim, akik tudatosan akartak volna nekem fájdalmat okozni. Olyan szüleim voltak, akik maguk is küzdöttek a saját batyujukkal, és nagyon sok szempontból látták a tehetséget bennünk, a saját gyerekeikbe, másrészt meg látták azt, hogy mi ez, amivel nem tudnak mit kezdeni, mert nyilván nagyon hasonlóan működtünk, mint ők maguk, és egyrészben büntettek minket ezért, hogy olyanok vagyunk, amilyenek. Másik oldalról meg tolerálták, sőt bátorították ezt a működést.
Ugyanakkor egy interjúban azt mondtad, hogy olyan átlagos vidéki családban nőttél fel, hogy engedelmesnek kellett lenni a lánynak, de a fiúkat időnként az apukája azért elverte. Hogy rendes felnőtt legyen belőle.
Hát ez minden mai napig így van, hát a legtöbb kutatás erre erősít rá, hogy a Magyarországon élő gyerekek 50%-a azt gondolja, hogy rendben van, hogy őt megütik, és nagyon sok szülő se gondolja, hogy megütni a gyereket az bántalmazásnak számít, ez egy fegyelmezési eszköz.
Te ilyenért szóltál 8-9 évesen?
Nem.
Ilyenért nem mertél szólni akkor még?
Ilyenért akkor mertem szólni, amikor már nagyon nagy volt testvérem, és én is nagy voltam, és mégis megtörtént, és akkor azt mindenki érezte, hogy ez egy nagyon komoly határátlépés volt, mert egy kisebb gyereket megütni abban a közegben, ahol én fölnőttem, tulajdonképpen a normalitás része volt. Ezt ma is tudjuk, tehát ezt a szakmai énem is tudja, hogy egy gyerek, ha ebben nő be, ha mindenkit így nevelnek, az összes szomszédot, meg mindenki az összes osztálytársát, akkor ez nem fáj annyira, ez nem traumatizál annyira. Abban a pillanatban, ahogy ráébredsz arra, hogy ez nincs rendben, vagy hogy ez nem mindenkivel történik így, abban a pillanatban tud beütni az is ennek a trauma része, hogy ez nem oké. És aztán persze ehhez hozzárendelődik a mai tudásom már, hogy egy gyereknek látni azt, hogy egy általa szeretett testvért, hogy bárki más bántanak, az annyira ugyanúgy tudhatni, mint hogyha őt bántották volna.
És olyankor, amikor egy ilyen ér álltál ki, azt is elfogadták? Tehát érvényesnek mutatkozott a te véleményed, amikor már nagyobb volt a testvéred?
Érvényesnek mutatkozott, nem tudtak vele a szüleim mit kezdeni, de nem volt erre az a válasz, hogy én hallgassak. Sőt, hát ugye inkább én moderáltam magamat. Tehát például az nagyon sokáig feszített engem, hogy éles helyzetekben nem tudtam megvédeni a bátyámat. Tehát ez például egy nagyon komoly munka volt, hogy elfogadjam, hogy én vagyok a húg, és hogy ez nem is volt soha feladatom.
Ő soha nem emelt szót ez ellen lévén, hogy azért ő volt az áldozat.
Amikor nagyobb volt.
Amikor nagyobb volt. Uh-huh. Ez szerinted egyébként mi múlik? Biztos gondolkodtál ezen? Hogy valaki, lepényen 9, 10 vagy 17 éves, rögtön az első határátlépésnél szól, míg más elszenvedője ennek. Ez alkati kérdés?
Itt megint párhuzamosan van a szakmai, nem meg a megélésem. Ugye az, hogy egy gyerek mennyire reziliens, vagy mennyire ellenálló azokkal a határosokkal szemben, amik érik, vagy hogy az önérvényesítő képessége miből nő ki, vagy miből fakad, az rengeteg mindenem múlik. Egy nagy részét nem tudjuk beazonosítani. Ha tudnánk, akkor ezt lehetne tanítani, ezt tanítanánk is a szülőknek. Tehát az, hogy én miért pont így lettem összerakva, annak nagyon sok oka van. Nyilván az, hogy képes voltam valamilyen módon kiállni helyzetekben, az nagyban támaszkodott abból, hogy én megéltem, hogy engem nagyon szeretnek a szüleim. Ez nagyon sok olyan gyereknek, aki úgy nő föl, mint én, egy komoly teher, hogy nem tiszta a helyzet, tehát nem csak az van, hogy érzelmileg bántalmaznak, elhanyagolnak, meg látsz fizikai erőszakot, és ez egy abuzív élmény, hanem ezzel párhuzamosan ott vannak a szülők, akik egyébként gondoskodóak, odafigyelők, szeretetet adnak, támogatnak téged, ambíciókat raknak beléd.
Bocsánat, mennyi idős voltál, amikor édesanyádat elvesztetted?
21.
Ti addigra valamilyen szinten, ezt ki tudtátok beszélni?
Soha. Nem.
Tehát ő úgy ment el, hogy nem tudta, hogy téged ez, vagy titeket ez feszít.
Hát én se tudtam. Tehát hogy az abszolút, tehát az egyetem elvégzéseig én tudtam, hogy nagyon szeretnék ezzel mit kezdeni, meg tudtam, hogy itt van bennem ez, hogy sokkal jobban ki tudok állni másokért, mint magamért például. Tehát, hogy távolságból jobban látok, hogy megvannak hozzá készségeim, meg a képességeim, de az, hogy ez miért van, ez nem volt tiszta nagyon sokáig.
De érvényes felismerésekig már azt is megkockáztatom, hogy felszabadító felismerésekig a terápia, és amikor ezzel szembenéztél, jutott? Tehát egész másfajta életvitelt, vagy életszemléletet tudtál meghonosítani?
Biztos vagyok benne, hogy könnyebb velem élni most, mint volt mondjuk 10 évvel ezelőtt. Tehát az, hogy mennyire tudom tisztán kitenni azt, hogy mire van szükségem, az biztos, hogy ebből következik. Tehát, hogy én úgy nőttem fel, hogy ha valaki szeret téged, akkor kitalálja, hogy mi a baj. Vagy kitalálja, hogy mire van szükséged. Ugye ez egy klasszikus csapdahelyzet. Tehát azt megtanulni, hogy nem vagyok önző akkor, hogyha elmondom, hogy mire van szükségem, és ez legyen egy pohár víz, vagy legyen ennél mélyebb egy párkapcsolatban. Ez egyébként tanulható, de ehhez ugye kell az a fajta biztonság, hogy te elhidd azt, hogy attól még szerethető vagy, hogy a szükségleteidet tudod kommunikálni. És most biztos vagyok benne, hogy az amit a velem kapcsolatba kerülő emberek meg tudnak élni, az, hogy ez egy egyenrangú kapcsolat, amiben én nem rendelődöm alá a másiknak, de sokkal kevésbé próbálom leuralni is, és amiben időről időre nem robbanásszerűen tör ki belőlem az, hogy mondjuk fél évvel ezelőtt mi volt a bajom, és ezt azóta cipelem magammal, hanem úgy jelen idejűleg tudom mondani azt, hogy ez most nekem oké, ez most nekem nem oké, erre van szükségem, és hogy ettől nem félek attól, hogy ettől kiszeretnek belőlem, vagy kevésbé lesz.
Ez de jó definíció, ez nagyon jó filozófia szerintem. Azt mondtad egy interjúban, hogy életed egyik legfelszabadítóbb mondata az volt, amikor azt mondták, hogy Szilvi, te nem vagy jó kislány.
Igen.
Te úgy éltél nagyon sokáig, hogy azt gondoltad, hogy te egy klasszikus jó kislány vagy?
Hát persze, tehát tökéletesnek kell lenni, és a tökéletességben nem fér bele az, hogy az ember rosszalkodik.
Hát akkor innen ered az, hogy a folyamatos megfelelési vágy, a tökéletességre való törekvés. De szerinted ebből ki lehet, és ez nagyon jó, vagy legalábbis nagyon konstruktívnak tűnik, hogy ebből viszont ki tud jönni egy ember kellő munkával és önterápiával. Nem mindenkinek sikerül ez.
Hát ez valami olyan, amiről azt hiszem, hogy dolgozni kell érte. Tehát, hogy az már nagyon fontos, amikor az ember ezt felismeri, megfogalmazza magának, vagy meghallja azt, amikor a környezete azt visszatükrözi felé, hogy evel dolog van. És hogyha elindul ezen az úton, nagyon felszabadító. Tehát, hogy ezt mindenkinek meg tudom erősíteni, hogy az, hogy például meg tudok hozni egy ilyen döntést, hogy nem omlik össze a világ akkor, hogyha én egy évig nem nyilatkozom, nyilatkozom, írok cikket, vezetem az alapítványt, hanem ezt tökéletesen meg tudják csinálni a kollégáim a szakmai munkát, és mindenki túl fogja élni, hogy nekem van.
Ehhez... Aztán nehogy csak 80%-ra hozzák ki.
Szóval, hogy alapvetően és elsődlegesen saját magamért vagyok felelős, és hogy ebben a hitem abszolút megvan, hogy ez működik. Persze az jó, hogyha az ember környezetében vannak olyanok, akik szintén felnőttek, és úgy tudnak hozzá kapcsolódni.
De az egy jó megfigyelés, hogy te magadért kevésbé tudtál kiállni, még sokkal harciasabb voltál, vagy, és gondolom leszel is, ha másról kell ilyen értelme harciasnak lenni, vagy más miatt?
Mm, biztos vagyok benne. Tehát én sokat viccelődöm azzal, hogy hát, hogyha kifut teljesen minden potenciálom ebben a szakmában, akkor elmegyek virágkötőnek, de hogy nagyon valószínű, hogy belőlem sose lesz virágkötő. Tehát, hogy azért ez mindig is mozgat engem, hogy képes vagyok meglátni struktúrákban vagy rendszerekben problémát, hogy képes vagyok azt felismerni, úgy megfogalmazni, hogy ez mások számára is érthető legyen, hogy bonyolult dolgokat képes vagyok átadni úgy, hogy azzal emberek azonosulni tudjanak, és hogy ez nekem dolgom, tehát, hogy bármi is lesz, meg bármilyen minőségben fogom majd folytatni a munkát, szerintem ez azért abszolút velem fog maradni.
Ez valami mélyen ülő, kiirthatatlan igazságérzet, nem?
Igazságérzet is, meg felelősségvállalás is, meg azért ezzel kapcsolatban nekem vannak jó élményeim. Tehát az egy nagyon jó élmény, amikor kapsz egy visszajelzést arról, hogy valaki megértett egy helyzetet, vagy képes elfogadni a te látásmódodat, és szerintem most itt a 21. század elején, meg ebben a realitásban, amiben most van Magyarország, az, hogy az ember úgy tud képviselni egy álláspontot, meg egy véleményt, hogy abban nem a konfrontáció van elől, hanem a nyitottság van elől, hogy meghallom a másikat is, megpróbálom megérteni az ő álláspontját is, hogy megmutatni az embereknek, hogy az elfogadás nem feltétlenül jelent egyetértés, hogy a megértés és az elfogadás, hogy ezek között milyen fontos különbségek vannak, szerintem ebben nem csak a szavakkal, hanem a tettekkel is tanítani kell, és hogy ebben van dolguk azoknak, akikre az emberek odafigyelnek, hogy ezt csinálják.
Sokszor kaptad, vagy kapod meg azt, hogy ilyen nagyon jól hangzó, csak kicsit a mai viszonyok közt idealisztikusnak tetsző filozófia hallatán legyintenek, hogy azt mondják, hogy ugyan már, hát ezt nem lehet megcsinálni.
Figyelj, én 18 éve így dolgozom, és azt gondolom, hogy sikeres vagyok. Tehát sikeres az alapítvány ezzel a nézőponttal, hogy nem letorkoljuk a másikat, hanem megmutatjuk az alternatívákat, hogy a kompromisszumkeresés a minőség szintjén van ott, tehát hogy nem avval a rossz konnotációval, hogy a kompromisszumot keresek, akkor abban az van, hogy megalkuszom, hanem az van, hogy a kompromisszumkeresés azt jelenti, hogy megtalálom azt a minimumot, amiben egyet tudunk érteni, és hogy komolyan vesszük azt például, hogy a gyerekjog világnézet, tehát hogy mindegy, hogy te egyébként más területeken mit gondolsz, mert hogy most nem arról beszélünk például, hogy az tud lenni egy közös minimum, hogy a gyerekeknek joguk van ahhoz, hogy úgy nőjenek föl, hogy őket ne érje erőszak. És én ebben hiszek, hogy ez nem naivitás, és ez nem idealizmus. Aki azt gondolja, hogy idealizmus, azért torkolja le ezzel, mert nincs alternatív válasza. Ez szerintem nem válasz arra, hogyha az ember ezt mond. Ez egy párhuzamos állítás, amiről lehet beszélgetni, de hogyha én azt mondom, hogy üljünk le, és beszéljük végig azt, hogy te mit gondolsz, és én mit gondolok, kizárt dolognak tartom, hogy ne ennek mentén kelljen a virágnak előre haladnia, hogy jobban meghalljuk egymást.
De mind a mai napig még harci tüzek tudnak benned lobbanni egy-egy ügy kapcsán?
Hát hogy ne? Hát persze. Hát ugye az egy nagyon fontos része szerintem a társadalomnak, hogy mindig legyenek benne olyan emberek a közösségekben is, a leginkább a közösségekben, akik észrevesznek dolgokat, nem hagynak szó nélkül dolgot, mindegy, hogy az egy kutyak, aki az utcán, vagy egy tilosban parkoló autó, ami akadályozza a közlekedést, vagy valaki, aki kirekesző módon nyilatkozik más emberekről, tehát tulajdonképpen a szintje az mindegy. De az, hogy a hétköznapi hősök meg legyenek, ugye a Hankisnak volt ez egy nagyon fontos mondata szerintem, hogy akkor fogunk egy jobb világban élni, hogyha a hétköznapi hősök megvannak, akik a törött üveget összeszedik az utcán. És ez egyrészt mindenkiben benne van, másoknak könnyebben megy, nekem ez könnyebben megy, hogy a hétköznapokban tudjak tenni másokért is, és biztos vagyok benne, hogy ez nem egy kivételes dolog. Nagyon sok ember így van, csak nem teszi meg, mert azt gondolja, hogy nem akarok idióta lenni, vagy nem akarom, hogy naívnak gondoljanak, vagy idealistának.
Wow.
Bátorság és nem kevés önismeret szükséges ahhoz, hogy merjünk nemet mondani, szünetet tartani. Dr. Gyurkó Szilvia birtokában van ezeknek az igen fontos tulajdonságoknak. Csodálom, mi több, tisztelem ezért. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra, értékelj minket 5 csillaggal, és mesélj rólunk másoknak is. Ha érdekel, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni az újdonságokról, kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. A műsor szerkesztője Regényi Eszter és Zsille Sára, a felvétel vezető Dósa Márton, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a gyártásvezető Grőgerdia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Kadarka Endre vagyok, legyetek felforgatók, ti is!
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.